Három. Két napot ült. Már a fogdában volt egy kis pattanás a bal arcán, egy elkapart karcolás helyén az orra tövében. Pár nap múlva gyulladásba jött, s egy éjjel úgy megdagadta fél arca, hogy Schulze ébresztő után átkísértette az intézeti kórházba. Magas láza volt, a fél szeme teljesen bedagadt. A napos, aki vele ment, eleinte izgatottan vihogott medve felismerhetetlenné torzult ábrázatán, de az északi gyakorlótér szélén aztán belekarolt. Medve ugyanis megállt egy pillanatra, bedugta mind a két kezét köpenye zsebébe, és borzongott. Mielőtt nekivágtak volna, hogy átlósan keresztül szeljék a nagy sötét ürességet, kinézett magának egy lámpát a külső fasor messzi túlsó kanyarulatában, hogy annak a fénye felé menjenek. Arra gondolt, hogy most talán meghal, és meg volt illetődve kissé. De rázta a hideg. Hagyta hát a lámpa fényét, hagyta a halál gondolatát, és hagyta, hogy karon fogják az éjszakában. Kábultan gyalogolt. A fák alatt végül felértek a kórház kertjébe. A kis épületben már égtek a lámpák, a folyosót takarították vödörrel, padlókefével. Húzat volt. A folyosó felső végéből nyílt az orvosi rendelő, aztán sorra a négy betegszoba, a másik végében pedig, amerre Serafini, a napos eltűnt, a konyha és az ápoló szobája. Medve várt. Nézte a kőpadlót, a könyvszekrényt. Fázott. Aztán egyszerre bevitték az egyik szobába, és egy rendes, tiszta ágyra mutatott az ápoló. Vetközzön le, és feküdjön le. A szobában hűvös volt a szellőztetéstől, de már égett a tűz. A négy ágy közül kettőben feküdtek. Egy negyedéves szólt rá az ablak melletti ágyból. Hát maga mit csinált az arcával? Medve vigyázba állt. Vetközzön csak tovább, itt nem kell a bokáját csapkodni, mondta a negyedéves kellemes társalgó hangon, hisz alig áll a lábán. Az öreg fel fogja vágni, mondta valaki a másik ágyból. De azért ne félj! Medve vetkőzés közben csak egy pillantást vetett abba az irányba, és motyogott valamit, hogy nem fél. A lázas ködön keresztül is érezte a végtelen megkönnyebbülést, ami már akkor elfogta, amikor a gyakorlótér túlsó szélén hagyta, hogy Serafini belekaroljon. Elengedte magát. Lazán. Feladott minden ellenállást. Ismeretlen. Lágy nyugalom volt ez. Nem is figyelt semmire boldog új állapotában. Mégis valamilyen személytelen, lekicsinyített, de éles figyelem működött benne, szinte szívességből, helyette. S külön gondolkozás és fáradtság nélkül is tudta, hogy a negyedévest Rupnak hívják, s szakaszparancsnok az első éveseknél. Ahogy vigyázva állt előtte az imént, tudta, hogy bármit vezényeljen vagy parancsoljon neki, készséggel, gondtalanul, azonnal végrehajtja. Csak dobd le a székre, medve, szólt rá a másik ágy tulajdonosa. Két szék állt a falnál egymás mellett, s medve lerakta ruháját az egyikre, aztán befeküdt a kijelölt ágyba. Matracos, szép fehér vaságyak voltak. Majd kiviszi a pincinger, tette hozzá a szomszédja. Két ablaka volt a szobának, s medve a másik ablak felüli ágyat kapta szemben Rupp ágyával. A negyedéves felkönyökölt, körülnézett, de tartózkodóan. Az már nyilvánvaló volt, hogy nem fog semmit vezényelgetni neki, de medve ilyen nyájas, nagyvilági hangot még soha nem hallott negyedévestől. Az ápoló behozta a reggelit, és kivitte medve ruháit. Nem bírta harapni a cipóját. Ivott két kortyot a kakaóból, s azt is abba hagyta. Kap, Péter, mondta a negyedéves csöndesen. Parancs, dobd ide a bicskádat, légy szíves. Fennhangon beszéltek, de csak olyan hangosan, ahogy szobában szokás, mint a civilek. Medve tudta, hogy Kap Péter Zénó a szomszédja, mert megismerte rögtön. Az is eszébe jutott, hogy 4-5 napja drág, vagy a napos, amikor a létszámot jelentette valamelyik tisztnek, azt is elhadarta mindig, Kap Péter kórházban. De most nem akart törődni Kap Péterrel. Semmi sem volt fontos, legkevésbé Kap Péter. Kap Péter Kalugyerszky és Orbán között ült a tanteremben, és finom, keskeny, enyhén hajlott orra volt. A szemenézése pedig olyan, mint némelyik felnőtt lányé, akik tökéletesen tisztában vannak vele, hogy milyen szép, vadonatúj, kényes portéka az orruk, és ehhez is tartják magukat minden dolgukban. A bicskáját most mégsem dobta oda, hanem kikelt az ágyból, papucsba bújt, és udvariasan odavitte a negyedévesnek. Aztán medvéhez csoszogott. Belenézett a bögréjébe. Kakaót kaptál? Mondta. Nem iszod meg? Medve intett, hogy nem. A másik kettő teát kapott. Idd meg, te! Még meleg! Biztatta őt Kap Péter. Medve intett, hogy nem kell, elviheti. Kap Péter nem volt az a fajta, hogy ennyit kérdezgesse. Valaha, amikor még nem tudta a nevét, csak a finom, vadonatúj orrát ismerte, fekete zubbonyos első idejében nagyon rondán elgáncsolta őt egyszer, és hideg megvetéssel nevetett rajta. Később is elégszer komiszkodott vele, csak úgy, mint a többiek. De inkább arra emlékezett Medve, hogy Orbán elemért milyen szívós utálattal kezelte mindig Kap Péter. Itt most, mintha kicserélték volna. Kösz, Medve, mondta. Ha igazán nem kell, akkor megiszom. Egyes diétán vagyok, tudod? Neked négyest írt be a pincinger. Szerencse, csuda szerencséd van. Ezzel a keléssel legalább egy hétig bent leszel, hanem kettőig. Az öreg szeret vagdosni, de azért ne félj. Barátságos, természetes hangon beszélgetett, és közben mohón kortyolt a Medve meghagyott kakaóját. Kint végeztek a takarítással is. Teljesen elcsöndesült a kis épület. Medve, mondta Rupp. Parancs, maradj fekve. Tudsz olvasni? Már őt is tegezte a negyedéves. Oda küldött neki egy könyvet Kap Péterrel. De Medve nem tudott olvasni. A fél szemével látott ugyan rendesen, de a láztól nem bírt figyelni. Letette éjjeli szekrénye alsó lapjára a Scott kapitány utazását, s elszunnyadt. Kezdett világosodni odakint. Később félálomban hallotta, hogy bejön az ápoló, tesz a tűzre megint, halkan mond valamit Rupnak, aztán eloltja a villanyt és kimegy. 7:30 érkezett meg a városból az orvos ezredes. Ahogy jött, le sem tette a köpenyét, sárga bőrtáskáját, egyenesen benyitott hozzájuk és megnézte Medvét. Már világos volt. Késő őszi, szürke, szerény reggel. 8:00 bevitték Medvét a rendelőbe, és az ezredes felvágta az arcát. Hanyat kellett feküdnie a műtőasztalon, lefogták a fejét. A lába fázott. Fájt a vágás, bár éterrel fagyasztották közben, vékony sugárban fecskendezte az arcára az egészségügyi altiszt furcsa üvegedényből, és jó szagú volt, mégis fájt, de nem mert nyögni sem. Az ezredes sokáig babrált még vele, begyömöszölt vagy 2 méter gészt az arcába. Medve már kezdte unni, amikor végre bekötözték és elengedték. Leszállhatott. Az egész feje be volt bugyolálva, keresztbe kasul, nyaka, füle, alig maradt szabadon a szája meg a félszeme. Jól van, mondta az ezredes. Medve fejét a vastag kötéstől nem tudta megsimogatni, megveregette hát a vállát. Özvegyember volt, kint lakott a városban. Naponta 4-szer sétált végig a parkon, gyakorlótéren, kis utcákon, ráérős lépteivel, sárga táskáját lógatva a kezében. Délben hazament, délután visszaballagott, s bent maradt vacsoráig. A szobájában üldögélt, írt. Hozzátartozott ehhez a kis távoli szigethez. 2 szónál többet nemigen beszélt egyfolytában, az se szívesen. Ebből a jól vanból Medve megértette hát, hogy az öreg hálás neki, amiért sebészkedhetett és segíthetett rajta. Hirtelen mégis elszédült. Mire az altiszt elkapta, már kezdett újra kivilágosodni előtte a becsukódó, elsötétülő világ. De azért ölben vitték a szobájába, mint egy gyereket. Medve ezt sem bánta most. Az arca megkönnyebbült, de később észrevette, hogy egy új, ellenszenves fajta kis fájás támad benne a régi izzó lüktetés helyett. Enyhe, de konok, harapó érzés. Estére megszokta. Aludt, felébredt, félfüllel hallgatta, ahogy Rup beszélgetett néha Kapp Péterrel, egy viccet meg is jegyzett magának. Csodálatosan könnyűnek és boldognak érezte magát. Reggelre lement a láza. Kapp Péter meg volt vele elégedve, 37-4, s figyelmeztette, hogy később majd vigyázzon, ennél alább ne engedje. Megmutatta, hogyan kell a hőmérőt dörzsölni vagy pöckölni. Aztán visszabújt az ágyába, amíg Majvad néni szellőztetett és takarított náluk. Hozzon könyveket, Majvad néni, mondta Kapp Péter. Jaj, aranyoskám, nem lehet minden nap. Dehogy nem, itt az új beteg, a Medve Gábor, még nem is kapott. Jó, jó, hát majd a Binzinger. Fél óra múlva megint elcsöndesedett az épület. Az ápoló kivitte a reggeliző tálcát és behozott 4 könyvet. Oda rakta Medve ágyára, hogy válasszon. Egy Sven Hedin, 2 Verne és egy Univerzum kötet. Amikor Kapp Péter szóba hozta a könyvkérést Majvad néninek, Medve egy pillanatig sem képzelte, hogy komolyan megvalósul majd a dolog. Végül csak az egyik Vernét adták vissza Pinzingernek, hiába morgott. Rup elkérte a Sven Hedint, Kapp Péter az Univerzumot, s Medvének az Scott kapitányon kívül ott maradt a hódító Robur is. Félszemmel látott a kötéstől, de látott. Látta a kopaszkertet odakint, a rendes, tiszta parkettes szobát, a táblácskákat az ágyak végében, s a krétával kitöltött rovatokat. Név, évfolyam, kórisme, érverés, étrend. Érezte a ropogó fahasábok szagát, kötésének alkohol szagát, hallgatta a csöndet, a kályha duruzsolását. Aludt, ha kedve volt, olvasott, beszélgettek. Lassan kiolvasta valamennyi könyvét. Délelőttönként bevitték a műtőasztalra, az orvos ezredes kitépte a sebből a sok gészt, újat tömködött bele, bekötözték megint. Gyógyult ugyan elég gyorsan az arca, de aggodalomra azért nem voltok. Még legalább egy hétig bent marad, mondta Kapp Péter búcsúzóul, amikor 3 nap múlva 4 évessel együtt elmentek, s Medve egyedül maradt a szobában. Hosszú, változatos, érdekes idő volt ez a 3 nap. Egész korszak szinte, tartalmas, gazdag korszak Medve életében. Kereteiben a múlt század 60-as éveitől, sőt 1532-től a jövő századig terjedt. Mert a vacsorát Majvad néni hozta be, és bent maradt mindig beszélgetni egy kicsit. Pletykálódott saját ifjúsága emlékeiből és a városka török ostromáról, pontos nevekkel, adatokkal, a királyról, amikor a környéken vadászott egyszer, már jóval a kiegyezés után, Deák Ferencről, akit szintén kiszolgált egyszer, meg a 7 forrás történetéről. Továbbá Rupp növendék úr eperjesi tornácos szülőházától a déli sarkig terjedt térbelileg, de ez mind csupán a keret, foglalat, külső fércelés volt hozzá. Dús lényege, áradó bősége nem ebből állt. Amikor 2 napig magában maradt Medve a 4 ágyas szobában, s ismerte már a reggeleket, délelőttöket, alkonyatokat, a kis kórház teljes szélcsendes, alig rezzenő életét, akkor derült ki, hogy minden a leszálló este órájának legismertebb, legsemmit mondó pillanata is izgalmasan új és olyan gazdag, mint valaha gyerekkorának hosszú, unalmas délutánjai voltak. Az ezredes megint megdicsérte egyszer, ok nélkül, kötözéskor, és kiszabadították a bal szemét is. Aztán betettek a szobájába 2 új embert, egy szeplősorú első évest és a nagyobbik Lackovicsot. 10 óratájt érkeztek. Ilyenkor volt odakint a délelőtti szünet és az orvosi vizit. Medve már őslakó volt akkor. Otthonosan élt a szobájában, néha felkelt, egyszer kierőszakolta az ápolótól, hogy a folyosón válogathasson a könyvszekrényben. A szeplősorú első évesnek a hasa fájt, ricinust kapott, kihányta. Majvad néni mérgesen mosta fel a padlót. Lackovics Sándor ragyogott a boldogságtól. Ő is éppen olyan példátlanul barátságos volt Medvéhez, mint Kapp Péter, csak talán nem olyan nagyvilági. Pártfogásukba vették az első évest. Megnyugtatták, aztán Lackovics elmesélte, hogy Ernst alezredes úr kihallgatásra rendelte, de így a kórházzal most biztosan megússza, mert elfelejti az öreg, mire kimegy. Ugyanis az öccse valahogyan kitolt vele, mire Ernst kikereste az ülésrendből, hogy Lackovics, és akkor Józsika helyett ő állt fel. És akkor nagyon dübegurult és ordítozott csodára.
Sakrament, de Bernheider!
Mondta medve, az alezredes hangját és németes kiejtését utánozva. Még mindig volt egy kis láza, és érezte a sebét is. S tartott tovább a laza, ellenállás nélküli, elengedett lelki állapota. Lackovicsnak leesett az álla. Rámerett medvére, mintha először látná életében, és egy pillanatig még nevetni is elfelejtett.
Szerencsétlen flótás! Abtréten!
Mondta medve a mutató ujját rázogatva.
Nebuló!
Mondta Lackovics Sándor.
Indolens kratén!
A szeplősorú első éves álmélkodva hallgatta őket. Medve fehér gézturbánnyával a fején négy kézláb az ágya végéhez mászott, hogy átdobja Lackovicsnak a hódító robburt, aztán visszafeküdt, és a zsíros kenyerét rágva ő is olvasni kezdett. A római négyes jelzésű étrend azonos volt a rendes kinti kosztal, csak itt sokszor kapott befőttet, pároltalmát, teát, kétszer sültet is ráadásnak a kórház külön kis konyhájáról.